Kedves hallgatom! Amikor aktív lelkipásztor voltam, láttam, amint az emberek elfogadták Krisztus megváltójuknak, és ennél nem ismertem nagyobb örömet. Ha az evangéliumot prédikálják, és emberek fogadják el Jézus Krisztust, az csodálatos. Ott láthatjuk az igazi diadalt. Mi az élet ízesítői vagyunk azoknak, akik üdvözülnek. De várj egy kicsit, mi lesz azokkal, akik elutasítják Krisztust? Azoknak a halál illata vagyunk a halálra. Gyakran mondom a gyülekezetnek, miután befejeztem igehirdetésem. Ha úgy mentek ki innét, hogy elutasítjátok Krisztust, akkor valószínűleg én vagyok a leggonoszabb ellenségetek, akivel találkoztatok, mert többé nem mehettek Isten jelenlétébe, és nem mondhatjátok, hogy sohasem hallottátok az evangéliumot. Most azonban diadalmenetben vagytok. Nem szabadultok meg, ítélet szakad rátok. Tekintet nélkül a sorsotokra, Jézus Krisztus nagy diadalmeneteiben vonultok, mert ő győzni fog. Minden térdnek meg kell hajolnia előtte, és minden nyelvnek vallania kell, hogy Jézus Krisztus Úr. Meg kell hajolnod előtte egy napon, tekintet nélkül arra, hogy elfogadtad-e őt megváltódnak, vagy nem. Nem csoda, hogy Pál felkiált. Ki alkalmas erre? Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. Ma fölszáll az illat. Isten igéje terjed a világon. Mi az élet illata és a halál illata vagyunk. Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztus által. Második Korintusi levél, második rész, 17. vers. Ez a keresztény szolgálat összefoglaló terve. Nem szabad megrontanunk vagy eltorzítanunk Isten igéjét, és nem szabad üzletet csinálnunk belőle, hanem őszintén kell továbbítanunk, ahogy Isten lelke kijelenti nekünk annak igazságait. Pál beszél a szolgálat diadaláról. Most a harmadik fejezetben foglalkozik a szolgálat hitelességével. Ebben a fejezetben a legmagasabb csúcsokra hág fel. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánló levelekre? Második Korintusi levél, harmadik rész, első vers. Pál ezt kérdezi. Szükséges-e, hogy ajánló levelet vigyek a munkáltatómtól? Szükséges-e, hogy Istentől igazoló levelet vigyek arról, hogy az ő szolgája vagyok? Pál ezt mondja, nem, erre nincs szükségem. És ennek oka a következő. A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva. És nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Második Korintusi levél, harmadik rész, második és harmadik vers. Bármilyen szolgálat eredményességének bizonyítéka az, hogy van-e megbízása Istentől. Ő nem ad ajánló leveleket. A bizonyítékok azok a levelek, amelyeket a szívek hústábláira írtak. Sok levelet olvastam már olyanoktól, akik elfogadták Krisztust rádió szolgálatunk nyomán. Jó néhány évvel ezelőtt egy csodálatos család költözött a közelünkbe. Ha rajtuk kívül senki más nem fordult volna Krisztushoz rádió programunk által, akkor is érdemesnek tartottam volna az ige hirdetését. Figyelték 3 hónapon át a rádiós szolgálatot, mielőtt döntöttek volna Krisztus mellett, és aztán az egész család minden tagja elfogadta Krisztust megváltójának. Ők Isten ajánló levelei. Ilyen leveleket mindenütt találhatunk a világon. Ezek a levelek az ige hirdetők ajánló levelei Istentől. Pál azt mondja a korintusi hívőknek, a mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Második korintusi levél, harmadik rész, negyedik vers. Ez ad nekem bizalmat. Tudom, hogy a Biblia Isten igéje. Amikor a szemináriumban voltam, tudtam, hogy az az Isten szava. Azt gondolom, hogy intellektuálisan meghatározható úgy, mint Isten igéje. De ma már nincs szükség többé intellektuális bizonyítékokra. Ezeken már túljutottam. Nekem ez nagyon egyszerű. Isten igéjének a bizonyítéka az, amit végez. Azt mondják, hogy a bejgli bizonyítéka az, hogy megeszik. Isten ezt így fejezte ki. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. 34. Zsoltár, 8. vers. Ez az ő felhívása hozzád. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. 2. Korintusi levél, 3. rész, 5. vers. Bizonyos vagyok benne, hogy már érzékelted Pál apostol gyengeségét a 2. korintusi levélben. De Pál elmondhatta, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. 2. korintusi levél, 12. rész, 10. vers. Isten nem a nagy embereket keresi. Ha azt akarta volna, akkor nem használt volna engem, és nem használna téged. Isten a világ erőtlenjeit választja ki, a kicsinyeket, a jelentékteleneket, hogy elérje céljait. Megfelelőségünk Istentől ered. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. 2. korintusi levél, 3. rész, 6. vers. Mi az új szövetség szolgái vagyunk abban az értelemben, hogy Isten új szövetséget kötött velünk az Úr Jézus Krisztus által. Meglátjuk az ellentétet a régi szövetség és az új szövetség között. Itt számos módon kiemelkedik a különbség. Nem betűjé, hanem léleké. Az Ószövetségben és különösen a törvényben a betű öl, a törvény betűje ténylegesen elítél minket. A törvény azt mondja, hogy kárhozatos bűnösök vagyunk. Azok a betűk, amiket kőtáblákra írtak, elítélték az embert. A mózesi törvény sohasem adott életet. Ez az egyik szembeállítás ezen a helyen. A betű öl. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Gyakran felszólítom a gyülekezetet, hogy nevezzen meg valakit, akit a törvény üdvözített. Tudod-e, hogy még Mózes, a törvényadó sem törvény által üdvözült? Tudod-e, hogy miért nem? Mert gyilkos volt. Dávid is megszegte a törvényt, pedig Isten szíve szerinti férfi volt. Barátom, nem üdvözülhetsz a törvény megtartása által. A törvény megöl téged. A törvény elítél téged. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt. 2. korintusi levél, 3. rész, 7. vers. A régi szövetség, a törvény a halált szolgálta. Amikor azt mondja, hogy meg van írva és kőtáblákba van vésve, tudjuk, hogy a 10 parancsolatról beszél. Az dicsőséges volt. Az Isten akarata volt és jó volt még akkor is, ha elítélt engem. Semmi hiba nincs a törvényben. A probléma velem van. Bemutatja, hogy bűnös vagyok. Úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt. Mózes arcáról a dicsőség lassan eltűnt. Hogyne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata? 2. Korintusi levél, 3. rész, 8. vers. Ha az Ószövetség dicsőséges volt, mennyivel inkább dicsőséges az Új Szövetség? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? 2. Korintusi levél, 3. rész, 9. vers. Az igazság szolgálata. Ez az az igazság, amit Jézus Krisztusban nyerünk. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó? 2. Korintusi levél, 3. rész, 10. és 11. vers. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges. Ez a törvény. Figyeljük meg, hogy mulandónak nevezi. Akkor mennyire dicsőséges az, ami megmarad, az Új Szövetség? Szembeállítja a mózesi törvényt és a kegyelem napját, amiben élünk. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. 2. Korintusi levél, 3. rész, 12. és 13. vers. Vajon mire utal ezáltal? Föl kell ismernünk, hogy a törvényt kétszer kapták meg az izraeliták. Amikor Mózes fölment a Sínai hegyre, Isten átadta neki a kőtáblákat, és maga Isten írta rá azokra a törvényt. Ez volt a törvény, ami szerint Izrael gyermekeinek élniük kellett, és valójában, ami által üdvözültek, ha megtartották, de nem tudták megtartani. Ezért ítéletben részesültek általa. Míg Mózes fönt volt a hegyen Istennel, Izrael gyermekei már megszegték az első két parancsolatot. Ne legyenek idegen isteneid én előttem, és ne csinálj magadnak faragott képet. A mózesi törvény nagyon szigorú, kérlelhetetlen törvény volt. Még Mózes is ezt mondta. Végtelenül félek és remegek. Ez megkövetelte a szemet szemért, a fogat fogért, az égetést az égetésért, és a vágást a vágásért törvény végrehajtását. Ez abszolút, kérlelhetetlen és nagyon szigorú törvény volt. Amit az ember megérdemelt a törvény szerint, azt kapta meg. Mózes 2. könyve 32. részében le van írva, hogy a nép megszegte a törvényt. Mi történt ezután? Isten megmondta Mózesnek, hogy menjen le a néphez. Amikor Mózes lement a hegyről, láthatta távolról, hogy Izrael gyermekei megszegik az első két parancsolatot, és nem merte levinni a törvénytáblákat a táborba. Miért nem? Ha ezt tette volna, akkor Izrael egész népét kitörölte volna Isten abban a szempillantásban. Azonnal ítélet alá kerültek volna a törvények megszegéséért, mert az azonnali halált hozott volna rájuk. Ezért Mózes összetörte a kőtáblákat, és aztán lement a táborba. Amikor Mózes visszamegy a Sínai hegy tetejére Isten jelenlétébe, látjuk, hogy valami történik. Mózes felismeri, hogy egész Izraelt el kellett volna törölnie vétke miatt, de Isten irgalmát kéri. Isten ad neki egy második esélyt, és átadja Mózesnek másodszor is a törvény tábláit, és Mózes megérti, hogy Isten enyhíti a törvényt irgalommal és kegyelemmel. A mózesi rendszer középpontjában van a szent sátor és az áldozati rendszer, ami az Istenhez való közeledés alapjává válik, mert vérontás nélkül nincs bűnök bocsánata. De szentség nélkül senki sem láthatja meg Istent. Hogyan kerülhet az ember Isten jelenlétébe? Istennek van erre módja, és Isten megnyitja az utat önmagához. Milyen dicsőséges, csodálatos ez a kinyilatkoztatás. Nem csoda, hogy Mózes arca ragyogott. Amikor Mózes lement a hegyről, akkor másodszor is kezében volt a két törvénytábla, ami a kárhoztatás szolgálata, a halál szolgálata, az ember igazságának megkövetelése volt, amit önmagától nem tudott létrehozni. De ott volt az áldozati rendszer is, ami bemutatta Isten irgalmát. Isten irgalma teljesedett ki Krisztus halálában és feltámadásában, amit megtalált Pál apostol, aki törvény alatt élt, a farizeusok farizeusa volt, és eljutott arra a pontra, hogy ki tudta jelenteni. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől, a hit alapján. Filippi levél, 3. rész, 9. vers. Itt van a dicsőség szolgálata, és ez dicsőséges evangélium. A törvény dicsőséges volt. Felajánlotta az embernek az üdvösség útját, de az ember túl gyenge volt követeléseinek teljesítésére. Az az élet dicsőséges útja volt, az Istennek tetsző élet útja volt, de az embernek az a halál szolgálatává lett, az ember elveszett állapota miatt. Isten kegyelmének dicsősége azonban kiteljesedett Krisztusban, és az valóban a dicsőség szolgálatává lett. Egy másik ige szakaszban az az áldott, dicsőséges evangélium. A szó, hogy áldott, azt jelenti, hogy boldog. Boldog Isten. Mi teszi boldoggá Istent? Azt teszi őt boldoggá, hogy szereti az embereket, és gyönyörködik megbocsátásban. Ő meg akarja váltani az embert. Ezt olvassuk Mikeás próféta könyve 7. részének 18. versében. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Isten nem akarja, hogy az emberi családból bárki elvesszen. Ezékiel prófétának ezt mondta Isten. Ezt mond nekik. Életemre mondom. Így szól az én Uram, az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útaitokról. Miért halnátok meg Izrael háza? Ezékiel könyve, 33. rész, 11. vers. Isten meg akarja váltani az embert, és ezt teszi őt boldoggá. Boldog Istenünk van. Milyen dicsőséges képet mutat be ez nekünk? Amikor Mózes lement a hegyről másodszor, akkor öröm volt szívében, és ragyogott az arca. Most már út nyílt Izrael gyermekeinek az áldozati rendszer segítségével. Tegyük ezt ismét nagyon világossá. hogy Mózes nem azért tette arcára a fátylat, mert az arcán a dicsőség fénye ragyogott, és ezért nem tudtak rátekinteni. Azért tette a fátylat az arcára, mert a dicsőség kezdett elhomályosulni. Az a tény, hogy Mózes arca fény lett, dicsőséges jelenet volt, de a dicsőség kezdett elhalványulni. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. 2. Korintusi levél, 3. rész, 14. vers. Minden mai napig lepel van az értelmükön. Mózes leplet viselt az arcán, és most a lepel Isten népének értelmére került. Még mindig ott van, mert azok az emberek nem látják, hogy Krisztus a törvény vége a megigazulásra. Nem látják, hogy ő az egész törvény beteljesedése. A vakság még mindig bénítja látásukat. Amikor a következő fejezethez érkezünk, rájövünk, hogy a világ istene vakította meg azok értelmét, akik nem hisznek, és meglátjuk, hogy ez miért van így. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. 2. Korintusi levél, 3. rész, 15. vers. Amikor olvassák a törvényt, akkor valójában azt gondolják, hogy képesek megtartani. De az Ószövetség olvasásával nem találunk bizalmat, amit elvárhatnánk Isten népének szívében és értelmében. Még Dávid is fölvetett bizonyos kérdéseket. Jób teljesen zavarba jutott. Ezékiás király a fal felé fordult és sírt, amikor a halállal szembenézett. Azonban a kegyelemnek ebben a korában, amelyben élünk, még a leggyengébb szent is, aki bízik Jézusban, teljesen bizonyos lehet abban, hogy elfogadja őt Isten. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy az Úr Jézus Krisztus által elfogadsz engem, mint bűnöst, és meg akarod tisztítani a szívem, hogy megállhassak előtted egy napon az Úr Jézus Krisztus igazságába öltözve. Ámen.